A kalendárium hangzott el a Kossuth Rádióban. A hangmérnök Hajósi Bence, a szerkesztő Toldi Szabolcs volt ma. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Kazincbarcikán FM 97,7. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
A klímaváltozás következtében világszerte megjelenő betegségekről beszélgetünk ma. És persze arról is, hogy hazánkban milyen új kórokozók képesek megtelepedni. Az NNGK 3 szakértője segít mindebben eligazodni. Itt van a stúdióban dr. Kis Zoltán, az NNGK Nemzeti Biztonsági Laboratóriumának vezetője, virológus. Henszko Judit ugyanennek a laboratóriumnak a mikrobiológusa, de a baktériumokról tud sokat, és dr. Nagy Orsolya, az orvosi mikrobiológia szakorvosa, az NNGK virális zoonózisok nemzeti referencia laboratóriumának szakértője, szintén a vírusokhoz, konkrétan a szúnyogok terjesztette vírusokhoz ért. Kezdjük először a nagy kérdésekkel, és utána menjünk a részletek felé. Milyen betegségek jelennek meg úgy általában világszerte, ami a klímaváltozásnak köszönhető, vagy milyenek válnak gyakoribbá?
A klímaváltozásnál, ugye, hogy felmelegszik a bolygó, az szoros összefüggésbe hozható bizonyos betegségek megjelenésével. Itt például, ha veszélyes kórokozóknál gondolunk, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt években is egyre többször tör ki az ebola járvány, egyre gyakrabban halljuk ugye a Nipa vírusnak a felbukkanását, illetve ugye a szúnyogok által terjesztett kórokozók esetében is, ugye Európában már megjelentek olyan trópusi, szubtrópusi területeken meglévő betegségek, amik számunkra eddig ismeretlenek voltak, most viszont már egyre többször behurcoljuk őket, egyre több megbetegedés van, sőt a déli, Európa déli részeiben már olyan esetek is vannak, amikor már nem kell külföldre menni őket trópusi területre, hanem már ott képesek terjedni.
Ez a mostani ebola járvány, ez összefügg vajon a klímaváltozással? Eddig is volt ebola, tehát azért ez nem egy új betegség.
De részben igaz, tehát eddig is volt ebola, ugye 76-ban fedezték föl, viszont az ebola felfedezését követő években azért jó pár év eltelt egy-egy ebola járvány között. Ha megnézzük az elmúlt 10 évet, akkor szinte évente bukkan fel az ebola, sőt volt olyan év is, hogy két ebola járvány is volt Kongóba. Sokáig azt hittük, hogy hát persze a denevérek hordozzák, előbukkan, megbetegíti az embereket. De most már egyre több olyan tanulmány van, ami összefüggésbe hozta a klímaváltozással. Ugyanis Afrikában is azért melegszik a klíma, egyre szélsőségesebb az időjárás. Még az egyenlítő környéken, ugye esőerdők, ez van bennük, de ott is vannak szárazabb évszakok és nedvesebb évszakok. A szárazabb évszakok is el tudnak nyúlni, a nedvesebb évszakok egyre intenzívebbek, egyre nagyobb a csapadék, és ezt úgy élik meg az ott lévő növényzet, hogy hirtelen beindul. Ugye például az ebola esetében a fügélfák, például a gyümölcstermőfák, ugye ezek is gyümölcstermevő denevére kordozzák, ezek hirtelen ugye a táplálék bőségre oda gyűlnek, fogyasszák a gyümölcsöt, tehát gyakorlatilag egy ilyen nagy keverő, mint egy ilyen konferenciát rendeznek, gasztronómiai konferenciát, és ez viszont nagyon jó terep arra, hogy az állatok között is a vírus, például az ebola elkezdjen átugrálni, illetve hát az emberek is ott vannak a területen, és ugye őket is meg fogja tudni fertőzni.
Egy zsúfolt busz.
Mint egy zsúfolt busz. Továbbá ugye az emberek is egyre többen vannak, megpróbálnak élni, egyre jobban írtják az esőerdőket, ami megint közvetlenül hozzájárul ugye a klímának az alakulásához, szűkül az érettér, közelebb kerül az állat az emberhez, tehát ezek a hatások együtt mind ahhoz járnak, hogy ezek a vírusok könnyebben át tudnak állatról emberre ugrani, egyre gyakoribb ez a jelenség.
Megtudtuk, hogy a gyümölcsevő denevérek okozzák az ebolát, tehát tőlük kapják meg az emberek. A denevérek, gondolom, ott is talán éjszakai állatok. Hol találkoznak egyáltalán emberekkel ezek a denevérek? Hogy kerülnek kapcsolatba?
Ezek a denevérek azért nem csak annyira éjszakai állatok.
Nem olyanok, mint a magyarországi denevérek, hogy alig látjuk őket?
Nem. Őket azért gyakrabban lehet látni. Nyilván ők is a szürkületet jobban fogják preferálni, és ugye a gyümölcsfákon fognak megtelepedni. Ugye ők évszázadok, évezredek, évtízezredek óta együtt élnek ezekkel a vírusokkal. Őket nem betegítik meg. A denevér a virológus egyik kedvenc állata. Miért? Mert viszonylag kicsi, repül, messzire tud eljutni, szoros kolóniában van, tehát kolónián belül a vírus jól tud terjedni, elég speciális immunrendszere is van, tehát ideális annak, hogy ő hordozója legyen. És amikor az ember is ugye a közelébe megy, eszi a gyümölcsöt, a denevér üríti a vírust, ugye a gyümölcsöt megeszi az ember, és meg tud betegedni.
És már is megkapta, értem. Ezek a gyümölcsevő denevérek, ezek csak Afrikában élnek.
Nem. Hol ilyen gyümölcsön erő denevérek élnek például Dél-Kelet-Ázsiában, és ott is kapcsolódik hozzájuk egy fontos veszélyes vírus. Ezt ugye januárban a hírekben lehetett hallani, a Nipa vírust, ami Indiában, Bangladesben okozott megbetegedéseket, illetve korábban okozott még Malajziában, Szingapurban is megbetegedést, illetve a Fülöp-szigeteken.
Mennyire súlyos betegségek ezek?
Ezek meglehetősen súlyos betegségek, ugye a legveszélyesebb kórokozók közé tartoznak. A halálozási arány az 20-90%-ig is
ez benne lehet. Ez mind a két vírusra igaz?
Igen. Függ egy kicsit attól, hogy milyen fajtája. Hogy az ebolának van olyan fajtája, ami olyan 15-30-50%, például a most zajló bundi bugyó járványra is, kb. Most a 15%-os a halálozási arány, de ott van például a zajra ebola vírus, annál 90%-os halálozási arányt is mérte. A Nipa vírusnál ott változó, van annak is két fő törzse, ami gyakoribb a Banglades vonal, az azért egy olyan 35-40-70%-os halálozást szokott mutatni. Ugye ez nagyban függ az embertől is, hisz mindig ez egy interakció. Tehát ahol fejletlenebb az egészségügy, ugyanezek ellen nincs gyógyszer, nincs védőoltás, de mégis nagyon fontos az ugyan támogató terápia, ha időben támogató terápiába tudjuk részesíteni, a folyadékháztartást fenntartjuk, csillapítjuk a lázat, fájdalmat, akkor nagyobb esély lesz a túlélésre, mint az utolsó pillanatban kerülne mondjuk megfelelő ápolási körülmények közé.
Melyek még azok a betegségek vagy kórokozók, amelyekre azt lehet mondani, hogy a klímaváltozás kapcsán váltak gyakoribbá?
Ha Magyarországot kezdjük el nézni, hogy szó essen egy kicsit hazánkról is, akkor például ugye a krími-kongói vérzéses lázat terjesztő kullancsnak a megjelenése. Ugye maga a betegség még nincs itt Magyarországon, közvetlenül legalábbis ilyen súlyos beteg nem volt, viszont ugye a kullancs itt van, és közvetett bizonyítékokat, szerológiai bizonyítékokat, azokat találtunk már, mind állatokban, mind emberekben.
Fertőzött kullancs van, betegség még nincs? Vagy
kullancs
jelen?
Van, igen. Folynak kullancsgyűjtések is, több kutatócsoport is foglalkozik ezzel, de még olyan kullancsot nem találtak, amiben benne lett volna a vírus. Uh-huh. Viszont olyan állatokat már találtunk, olyan embereket találtunk, hogy ezek saját tanulmányok, ahol szerológiailag ez azt jelenti, hogy az adott állat ember átesett már a fertőzésen, és az ellene termelődött ellenanyagokat ki tudtuk mutatni, na ilyeneket már találtunk.
A krími-kongói vérzéses lázról beszélünk, ami borzasztóan hangzik, de ezek szerint, ha találtak embereket és állatokat, akik átestek ezen, akkor talán nem annyira szörnyű a betegség, mint a neve? Mennyire súlyos ez?
Maga a betegségnek itt szintén több úgynevezett genetikai vonala van. Itt a déli határvidékeinkén, és egy kicsit azért ezért aggódunk, ott egy úgynevezett Európa 1-es vonal található, ugye Koszovóba, Észak-Macedóniába, Bulgáriába, ez nagyon súlyos megbetegedést tud okozni, 40%-os halálozással. Ugyanakkor például Görögországban is, Törökországban is, és feltételezik itt hazánkban is, ennek a vírusnak van egy olyan válfaja, ami nagyon enyhe tüneteket tud okozni. Ugyanaz a vírus, de eltérő válfaj egy kicsikét. Mi azt feltételezzük, hogy Magyarországon ez utóbbi lehet itt, ami okozza a megbetegedéseket. Ugyanakkor, ha szétnézünk a világba, és azt látjuk a krími-kongó esetében, Spanyolország. Spanyolországban megjelent a kullancs. Kimutatták. Utána megtalálták a vírust a kullancsban. És utána viszont elkezdtek emberi megbetegedések lenni.
Ez elég logikus, nem?
Ez viszonylag logikus volt, tehát itt is azért várjuk azt, hogy ha már látjuk a szerológiai bizonyítékát, hogy itt van a vírus, kullancsot megtaláljuk, Tehát igazából mi azt várjuk, hogy azért egy 10-15 éven belül Magyarországon is lesznek esetek, és ugye erre fel kell készülnünk, hogy ezeket le tudjuk kezelni, mert nagyon fontos, hogy azért itt is a legtöbb veszélyes kórokozó a testnedvekkel, váladékokkal terjed, és minél betegebb, annál jobban tud fertőzni. Tehát kik vannak a legnagyobb veszélybe? Nyilván az egészségügyi dolgozók, ezért nagyon fontos, hogy ők betartsák azokat a kórházi rendszabályokat, amik megakadályozzák ugye az ő megfertőződésüket.
Henszkó Judit előhozta a húsevő baktériumokat, de hát ugye mi a klímaváltozással kapcsolatos betegségekről, kórokozókról beszélgetünk most. Én húsevő baktériumot csak ilyen szuperbaktériumként ismerek a műtőben, tehát kórházi fertőzésről tudok. Ön mire gondolt? Nyilván nem erre.
Igen, hát a húsevő baktérium elnevezés az hát nem egy orvosi kifejezés gyakorlatilag. A média által használt kifejezésről van szó, és hát többféle baktérium képes ezt a kórképet okozni. Magyarországgal kapcsolatban ugye leggyakrabban a Streptococcus pyogenes vagy a Staphylococcus aureus esetleg kevert anaerob fertőzések kapcsán hallunk róla, de amennyiben...
Ez a kórházi?
Igen, ez a kórházi, viszont amennyiben a klímaváltozás kontextusában szeretnénk erről beszélni, akkor a Vibrio vulnificusról kell beszélnünk. A Vibrio vulnificus az egy baktérium, és hát a Vibrio nemzetségben jelenleg több mint 150 fajt ismerünk, ebből bizonyítottan 12-15 baktérium képes humán megbetegedést okozni, a Vibrio vulnificus az egyik.
Miért hívják húsevőnek?
Gyakorlatilag a kórkép, amit okoz, ez orvosi kifejezésben a nekrotizáló fascitis, viszont hogyha meg szeretnénk érthetően is fogalmazni,
köszönöm,
akkor súlyos lágyszöveteket érintő fertőzésről van szó, ami nagyon gyorsan képes terjedni, és hát gyakorlatilag megfelelő terápia nélkül akár a betegek 33%-a már az első 24 órában meg is halhat. Egyébként meg hát a halálozási arányokat tekintve, hogyha Vibrio vulnificusról beszélünk, akár a megbetegedések 50%-a is fatális kimenetelű lehet. Uh-huh. Tehát ezért szoktak róla beszélni. Ritka, de súlyos megbetegedést okozhat.
És mi köze van a klímaváltozáshoz?
Általában ugye a vibriók összességében a vizekben fordulnak elő, a sós, melegedő vizekben, így a Vibrio vulnificus is. Például az USA már évek óta működtet egy monitoringrendszert, ennek kapcsán ugye felmérik a Vibrio megbetegedéseket, évente olyan 100-200 megbetegedés köthető Vibrio vulnificushoz, és az összes Vibrióhoz körülbelül 50 ezer az USA területén, tehát azért ezek nem ritka megbetegedések.
De a többi nem ilyen súlyos.
A többi nem ennyire súlyos. Európában még nincsenek pontos adatok, éppen zajlik egy munkacsoporti megbeszélés ezzel kapcsolatban. Egyébként egy monitoringrendszert most állít föl az Európai Unió, ebbe mi is benne leszünk, és hát ugye azt lehet mondani, hogy néhány tíz eset van jelen pillanatban, ugye a Balti-tenger térsége érintett, a Fekete-tenger, illetve hát a mediterrán területeken is már jelentettek eseteket. Úgyhogy a melegedő vizek mindenképpen szerepet játszanak abba, hogy a Vibrio vulnificus esetek ugye megjelentek Európában is.
Tehát a tengerparti nyaralás,
fürdőzés. A tengerparti, igen, a sósvizes területek. Magyarországon eddig egyetlen egy megbetegedést azonosítottunk. Ebben az esetben ugye nem derült ki a forrás a járványügyi nyomozás során, de valószínűleg utazási anamnézise lehetett a betegnek. Uh-huh. Tehát a magyar vizekben nem fordul elő ez a baktérium jelenleg.
Mert nem sós.
Mert nem sós. Nem eléggé sós, igen.
Gyümölcsök, zöldségek mosatlanul hordozhatnak-e bármilyen kórokozót, ami a klímaváltozással függ össze?
Igen, a Vibrio vulnificus kapcsán is ugye a megbetegedés az főként ugye sebeken keresztül történik, viszont hát nagyon fontos szempont a nyers tengeri ételeknek a fogyasztása, az osztriga, a kagylók, illetve az egyéb tengeri herkentjük, hogyha ezek nincsenek hőkezelve, akkor bizony így el lehet kapni ezt a fertőzést is, illetve az egyéb vibriókat, egyéb bakteriális fertőzéseket is, tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy csak olyan helyen fogyasszunk tengeri élelmiszereket, ahol azok ellenőrizve vannak, illetve hát megfelelően hőkezelt élelmiszereket fogyasszunk, amennyiben lehetséges. Tévhit egyébként az osztriga fogyasztással kapcsolatban is, hogy amennyiben ugye citromlével vagy ecettel kezeljük, akkor az megöli a baktériumokat, ez nem igaz.
Meg kell főzni.
Meg kell főzni, igen.
Nagyon ijesztően hangzik, amit mond, de azért nem kell félni, ugye? Persze rengeteg betegség, meg veszély leselkedünk rá. Tehát azért nem kell attól tartani, hogyha valaki elmegy nyaralni, akkor rettegnie kell attól, hogy húsevő baktérium támadja meg.
Egyáltalán nem. Általában azt szoktuk mondani, hogy az egészséges immunrendszerű emberek egyáltalán nincsenek veszélyben, még ha el is kapják a fertőzést, akkor is náluk általában enyhe tünetek jelentkeznek, esetleg hasmenés, rosszulét, viszont akik immunszuprimáltak, májbetegek, cukorbetegek, daganatos betegek, azért nekik óvatosabban kell eljárni, amennyiben ugye a tengereknél szeretnének fürdeni, hogyha nyílt sebb van rajtuk valahol, akkor azt ugye fedni kell, vagy nem kell bemenni a vízbe, tehát így meg lehet előzni gyakorlatilag a megbetegedést.
A kolerától is kell tartanunk?
Magyarországon az úgynevezett NEMO-1, NEMO-139-es vibrió koleré szerúcsoportok fordulnak elő, abban különböznek a klasszikus kolerától, hogy ezek a törzsek nem termelik a koleratoxint, tehát a kolera megbetegedés így nem tud kialakulni. Ugye a kolera az egy súlyos hányással, hasmenéssel járó megbetegedés, gyakorlatilag 25 liter folyadékot is lehet veszíteni egy nap alatt. Rengeteg embert érintett korábban, illetve most is vannak ugye kisebb-nagyobb járványok a világban. Magyarországon ezek a toxintermelő törzsek nem fordulnak elő, maximum utazás kapcsán lehet őket behurcolni, viszont a NEMO-1, NEMO-139 vibrió koleré törzsek előfordulnak, és általában extraintestinális megbetegedéseket okoznak, fülgyulladást, arcüreggyulladást, agytályogot, rosszabb esetben szepszist, illetve hát enyhébb enterális tünetekkel jelentkezhetnek. 2018 óta végzünk monitoringot egyébként itt Magyarországon, azóta 25 esetet sikerült azonosítani, ezeknek a többsége egyébként szepszis volt. Sajnos két esetben fatális kimenetelű volt a megbetegedés, de mindkét esetben volt valamilyen predisponáló tényező, tehát nem egészséges emberek kapták el a fertőzést, úgyhogy gyakorlatilag itthon előfordulnak, okoznak megbetegedést, de elég jól kezelhetőek ezek a megbetegedések.
És ennek is van köze a klímaváltozáshoz?
Egyértelműen, ugyan melegedő vizek mindenképpen szerepet játszanak abban, hogy egyre több vibrió megbetegedés van a világban, így a NEMO-1, NEMO-139 vibrió koleré törzsek esetében is ez egy fontos szempont.
Tehát a melegedő vizek.
A melegedő vizek, igen, a klímaváltozás egyértelműen.
Hadd kérdezzem meg, ha már a melegedő vizekről van szó, hogy ő szerint mi a biztonságosabb, melyik a tisztább víz? Egy melegvízű strand, ami tényleg nagyon fertőtlenített vízű, vagy valamilyen természetes víz, egy bányató vagy a Balaton?
Szerintem mind a kettő biztonságos adott esetben. Hát ugye arra kell figyelni, amit beszéltünk is, hogy nyílt sebben ne menjünk a vízbe. Arra azért figyeljünk, hogyha mondjuk elmegyünk egy strandra, hogy ott alkalmaznak-e valamilyen fertőtlenítő eljárás, mert például sokan nem tudják, de például a gyógyvizeket Magyarországon nem klórozzák. Tehát oda, hogyha bemegyünk, akkor egy baktérium mixtúrába fogunk beleülni, ha tetszik, ha nem. Hogyha esetleg immunszuprimáltak vagyunk, akkor ott oda kell figyelni, sebekkel ne menjünk be a vízbe.
Nem szólalt még meg Nagy Orsolya, aki virológus, és a szúnyogok által terjesztett betegségekkel foglalkozik elsősorban. Mit tud erről mondani?
Ugye a szúnyogoknak az élőtere és az elterjedési területe a melegedéssel összefüggésben növekszik. Egyre újabb szúnyogfajok jelennek meg Európában, amik korábban nem voltak itt, és újabb betegségeket terjesztenek. Világszinten a legfontosabb szúnyogok terjesztette fertőzések közé tartozik például a dengue vírus. Ez évente az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint 100-400 millió megbetegedést okoz. Fontos még a chikungunya vírus okozta fertőzés, ez nagyjából egy ilyen néhány 10 millió megbetegedést okoz évente, illetve az ikáról is fontos beszélnünk. Ez jelenleg csak néhány százezer esetet okoz évente, viszont ugye volt egy nagyobb zika pandémia 2016-ban, amikor több millió ember fertőződött meg. Ezek a vírusfertőzések egyre gyakrabban fordulnak elő, egyre több utazással összefüggő megbetegedést diagnosztizálunk itthon, és ugye Európában is már időnként a nyári hónapokban el lehet kapni ezt a fertőzést.
Melyiket? Mind a hármat?
Leggyakrabban a chikungunya vírus, ezen kívül a dengue-nek is voltak európai terjedései, illetve a zika egy esetben terjedt Európában, ez csak néhány megbetegedést jelent. A chikungunya az utóbbi években is nagyon sok esetszámú fertőzést okozott Olaszországban, illetve Franciaországban. Azt azért fontos hangsúlyozni, a chikungunya vírusnak van egy olyan mutációja, ami elősegíti, hogy ez a vírus az Európában már megtelepedett szúnyogokban, kifejezetten az ázsiai tigris szúnyogban jobban tudjon terjedni, ezért könnyebben átvihető. Mind a három betegségre jellemző, hogy a fertőzötteknek egy része tünetmentesen vészeli át. Ez a dengés az ICO esetében körülbelül az érintettek 3/4-ét jelenti, tehát náluk egyáltalán nem jelentkeznek tünetek, vagy csak minimálisak. Chikungunya esetében körülbelül a fertőzöttek 1/3-ában nem jelentkezik semmilyen tünet. Amennyiben kialakulnak panaszok, ez jellemzően lázzal, izolatív fájdalommal, kiütéssel jár, illetve a dengi fertőzés esetében főleg, hogyha már valaki egy újabb szerotípussal fertőződik, ugye a denginek 4 szerotípusa van, bármelyik meg tudja fertőzni az embert. Hogyha valaki már egy második szerotípussal fertőződik, akkor gyakoribb egy súlyosabb lefolyás. Ez jelenthet úgynevezett dengi vérzéses lázat. Ilyenkor enyhébb nyálkahártya vérzések alakulnak, illetve keringési problémák a betegekben. A chikungunya vírus esetében gyakoribbak a tartósan fennálló elhúzódó izulati panaszok, illetve a zikánál fontos kiemelni, hogy várandósokra kifejezetten veszélyes, a magzatra elterjedhet és súlyos fejlődési rendellenességet tud okozni az újszülöttekben.
Most megint csak itt ülök és elrémülök, hogy borzasztó micsoda betegségek vannak, de reális veszély, hogy valakit megcsíp egy fertőzött szúnyog?
Szerencsére ezek a fertőzések Magyarországon még nem terjednek. Ezek általánosságban a trópusi, szubtrópusi területen honosak, tehát ott találkozhatunk velük. Magyarországra úgynevezett importált, tehát behurcolt fertőzéseket diagnosztizáltunk eddig. Ez azt jelenti, hogy az utazók kint az endémiás területen, tehát a trópusi térségben fertőződnek szúnyogcsípés által, és jellemzően hazaérkezés után, ugye ezeknek a fertőzéseknek van olyan 1-2 hetes inkubációs ideje, jellemzően a hazaérkezés után jelentkeznek a tüneteik, de ezek a fertőzések azért egyelőre itthon nem terjednek.
És emberről emberre sem terjednek, ha jól értem.
Emberről emberre az Zika vírus képes terjedni, ez átvihető szexuális úton, illetve az anyáról a magzatra is át tud kerülni, a másik két vírus esetében ez nem fordul elő. Azt szeretném még hangsúlyozni, hogy a mediterrán térségben ugye az utóbbi években megjelentek ezek a fertőzések, de ezek jellemzően csak a nyári korra őszi hónapokban fordulnak elő, és kisebb esetszámok helyi fertőzések alakultak ki. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a vírusok nincsenek jelen állandóan ebben a térségben. Ezek minden évben az utazással összefüggésben kerülnek behurcolásra, és a hidegebb hónapokban általában a fertőzési láncnak vége szakad, a fertőzés eltűnik, a vírus eltűnik az országból, és hogy a következő évben megjelenik, ez attól függ, hogy behurcolják, illetve abban az évben megfelelők a klimatikus és egyéb ökológiai tényezők. Tehát még a mediterrán térségben sem honosak ezek a vírusfertőzések, csak átmenetileg fordulnak elő.
Tudunk-e valahogy védekezni ezek ellen a betegségek ellen?
Igen, egyrészt az fontos hangsúlyozni, hogy a szúnyogcsípések megelőzése a legjobb védekezési módszer, nyilván ezt nehéz 100%-ban kivédeni. Amit lehet végezni, az a hosszú szárú öltözet, illetve a szúnyogriasztó spréknek a használata. Javasolt a trópusi területeken szúnyogháló alatt aludni, illetve a dengi vírus és a chikungunya vírus ellen már elérhető védőoltás, ez kifejezetten azoknak az utazóknak javasolt, akik vagy hosszú távra utaznak az endémiás térségbe, vagy pedig gyakran látogatják például mondjuk idegenvezetők számára, illetve a dengi oltás javasolt még azoknak, akik már korábban egyszer átestek a dengi vírus fertőzésen, hogy a második szerotípus okozta súlyosabb megbetegedést megelőzzék.
Hol terjednek ezek a vírusok?
Kifejezetten a trópusi területeken, tehát Dél-Amerikában, Közép-Amerikában, Ázsiában, Afrikában, az óceáni térségben, még Ausztrália északi részén is előfordulhatnak, de azért, hogyha van egy jó egészségügyi ellátórendszer, tehát van lehetőség kórházi kezelésre, akkor nem kell félni ezektől a fertőzésektől.
Mit tehet az emberiség, hogy ilyen nagy kérdéseket tegyek föl? Tehát tehet-e bármit is az emberiség, hogy megakadályozza a vírusok terjedését, új betegségek terjedését?
Ugye, ha a klímaváltozással összefüggésben nézzük, akkor azért ez nagyon sok szakmának a szoros együttműködését igényli. Ugye látjuk azt, hogy a zoonotikus állatról emberre terjedő fertőzések azok egyre jelentősebbek. Ugye mindenképp fontos, hogy megakadályozzuk azt, hogy ezek az állatok, például mondjuk a denevérek, azok ott hagyják az ő természetes környezetüket, tehát ugye ne legyen az erdőirtás, ha próbáljuk csökkenteni a felmelegedést, akkor a fajok vándorlása is le fog lassulni. Olyan fajok találkoznak, amik korábban nem keverednek. Nyilván a vírusok ugrálnak egyik másik között, tehát itt nem névjegykártyákat cserélgetnek egymással, hanem vírusokat cserélgetnek, és utána egyszer csak ugye rákerül az emberre, kialakul egy új faj. Az egyik legrangosabb folyóiratban, a Nature-ben megjelent ilyen közlemény szerint az elkövetkezendő évtizedekben körülbelül 150 ezer új vírus-vírus fajnak a kialakulását, a genetikai vonalnak a kialakulását feltételezik. Ez egy elég nagy szám. Ezt vetítik előre. Ezt meg kell akadályoznunk. Nagyon fontosak a korai előrejelző rendszerek, hogy lássuk azt, hogy már ebbe az olvasztó tégelyben mi zajlik az állatvilágban, milyen vírusok jelennek meg, föl tudjunk rá készülni. Ugye ez az egész igazából egyetlen egészségkoncepció alá tartozik, tehát nem lehet elválasztani az ember egészségét, az állategészségét, és ugye a környezetnek az egészségét. Ugye egy beteg bolygón nem lehet egészséges életet élni. Az emberi oldalról még egy nagyon fontos, ugye van az egyik legnagyobb vakcina támogató szervezetnek, a CEPI-nek, van egy 100 napos programja. Ennek az a lényege, hogy minél hamarabb tudjunk hatékony vakcinákat, felkészüljünk rá. Oké, de hát ezek ismeretlen vírusok, akkor hogyan készülünk föl rá? Azért nem teljesen ismeretlen, mert azért a vírus családokat már ismerjük. És ugye ilyen úgynevezett prototípus, tehát olyan, amik jellemzők arra a vírus családra, azok ellen, a törzsek ellen már elkezdünk vakcinát fejleszteni,
és utána viszonylag
egyszerűbb továbbfejleszteni olyan vakcina platformot, mint amiért például a Kariuka Katalin Nobel-díjat kapott, ugye az mRNA-s vakcinák, vagy vírusvektor vakcinák, amiben már ismerjük magának a váznak a működését, abba ugye csak kicserélgetjük a fontosabb részeket. Mesterséges intelligenciával fel tudjuk térképezni, hogy egy adott vírus családnak mik a legjobb részei, amik ellen a leghatékonyabb immunválaszt tudunk kiváltani. Állatmodelleket tudunk kifejleszteni. Most sajnos nem tudjuk elkerülni az állatkísérleteket, nagy mértékben tudjuk csökkenteni. Rengeteg technika van már, hogy minél kevesebb állatot használjunk fel, de az állatnak mégiscsak egy jelenleg legmodellezhetetlen komplex immunrendszere van. Ezeknek a fejlesztése, a gyártókapacitásoknak a szétszórása, a fejlesztése, ezek mind-mind-mind hozzájárulnak még ahhoz, hogy védekezni tudjunk, hogyha valami felbukkan, minél gyorsabban, minél hatékonyabban reagáljon az emberiség, és megakadályozza, hogy nagy baj történjen.
Ez nagyon megnyugtató és örömteli, de vajon mennyire bízhatunk a mi saját immunrendszerünkben? Tehát valamennyire azért talán az ember saját maga is alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez. Nem tudjuk-e mi legyőzni csak úgy azért, mert az immunrendszerünk működik ezeket a betegségeket?
Azért ez nem ilyen egyszerű. Egy egészséges embernek van egy egészséges immunrendszere, viszont ezek a kórokozók viszonylag újak. Azok a kórokozók, amik már évezredek, évmilliók óta velünk élnek, azért megfigyelhető egy evolúció, az emberi immunrendszer és ezek a kórokozók, ezek ugye összebarátkoznak, hogy most így nevezzem őket. Viszont egy olyan új kórokozó, ami nemrég jelent meg, például ugye az Ebola. Ugye itt még azért elég nagy halálozással tud járni.
Teljesen védtelen
mert
az
teljesen védtelen. Amit mi ugye tenni tudunk, az inkább ugye minden egészségesebben étkezünk, a mozgás, ezek az általános dolgok. Egy jó mozgás, jó erőnlét nem csak a testet, az immunrendszert is erősíti. A tudatosság, a fokozott kézmosás, ugye a mosatlan gyümölcsöknek az elkerülése. Ha olyan területre megyünk, akkor látjuk, akkor azért a vadon élő állatokat nézni szabad, de ne próbáljuk megérinteni őket. Illetve az, hogy hát védjük a környezetünket globális szinten.
A klímaváltozás miatt megjelenő új kórokozókról beszélgettünk az NNGK 3 szakértőjével, Kész Zoltánnal, Henszko Judittal és Nagy Orsolyával. A hangmérnök Lajer Rita és a felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm figyelmüket. Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.